Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szeretet és az összetartozás erejéről beszélt dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséjén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a magyarországi zarándokokat és a búcsú résztvevőit köszöntve úgy fogalmazott, a pünkösdi ünnep arra hívja az embereket, hogy nyissák meg szívüket az ég felé, és újra találjanak rá egymás kezére és a teremtőre. A katolikus püspök Márton Áron erdélyi püspök szavait idézve hangsúlyozta, a szeretet örömfakasztó ereje segíthet megmaradni a történelem nehéz időszakaiban is. A szervezők előzetes becslése szerint mintegy 300 ezer zarándok érkezett a csíksomlyói nyerekbe a hármas halomoltárhoz. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását, lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Az ülés napirendjének elfogadása után a képviselők először interpellálhatják az új kormány tagjait. A parlament dönthet 5 a Tiszapárt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt. Azt írják, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változásokat kezdeményez a Fidesz, a többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megűrült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos, a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén. Emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban, és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd az országgyűlési képviselői székbe. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda Zrt-vel, jelentette be a politikus. A miniszter azt írja, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzátette, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, ami indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Közölte, hogy amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Sport. A Magyar Sízszövetség tisztújító küldött gyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta elnöknek. A szervezet sajtóközleménye szerint a sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat a Magyar Sportházában rendezett eseményen, míg a szintén elnöki posztért induló üzletember Váberer György 11 voksot szerzett. A harmadik elnökjelölt, a korábbi ügyvezető elnök Kaszó Klára a szavazás előtt visszalépett. Végül az időjárásról. Napos száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Világelső lett a Miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tócántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együttgondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most a polgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükkvárosát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a bükki tájat, a bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja, és igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyetlen életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körülölelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek, meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem. És erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!
Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt most endüt ünnepelhetjük a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermedzóként, hogy én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként hátosadnám polgármesterülnek egy saját
sompálinkája.
Jó, és akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármesterülnek, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy ez az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebben a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de ahogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafredi Állami Erdélyi Vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükkvárosa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafredi Állami Erdélyi Vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafredi Állami Erdélyi Vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/órás sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, olyan tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtte áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló, természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íből íbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükk-hegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem járt szájvonalon ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban. Be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb. És majd Zahér Gábort idézem, hogy a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a Bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát, és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a Bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, amiknek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, teltházban a Miskolcváros TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázzuk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldőországokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Kondás Vilmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotime-ra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első Erdélyi Gasztor Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni sem tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk áll, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agrikolának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
Hogyan került bele ebbe a projektbe?
Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mértem, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
Persze, balról jobbra haladnék, itt bal oldalt kezdenénk egy blinivel, ő egy orosz palacsinta, rajta van egy házi kistermelői szarvasgombás sajt, Sándor Tamásról, egy kis vadalma, benne a vadalmában jelenedik meg az erdő lényegében, valamint egy kis pirított fenyőmaggal. Készítettünk még egy medelint, egy kisebb édesség, ő rajta van egy házilag készített lucpúder, a fiatal rügyeket leszedjük, lényegében kiszárítjuk, és porrá őrőjük, valamint a madársóska, neki egy kicsit kellemes íze van, és ehhez a desszerthez nagyon jól illik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy rókagombahabunk, ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csipkelekvárral.
A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéron.
Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
Hát ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgozni, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat. Erre igazából születni kell az embernek.
Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a végállomás bisztróban?
Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitotta arra, hogy megkóstoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Rangos elismerést vehetett át a Szuperszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Szuperszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Nagyon szépen köszönöm a Szuperszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszom alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszom közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszom közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszom munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszom alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adományelhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsönkérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autóvásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
Megkezdődött a Sárospataki Kispataki tájház felújítása. A tájház nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltóbb környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösség életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nádfedés. A nád az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett három fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálatom méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem többször, is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinníteni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.
Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozó hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyv íróját hallják.
Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyok csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, tehát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ilyen benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszer, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósné Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnaid Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnaid Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga Homonnaid Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
A Miskolci Állatkert izgalmas programokkal, gyermeknappal és zootáborral készül az előttünk álló időszakra. Mindkét rendezvény már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és évről évre hatalmas gyereksereget vonz. A különleges gyermeknapi mulatság május utolsó vasárnapján színes családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A nyári táborok pedig a tanév végétől, június 22-től több turnusban kínálnak felejthetetlen élményeket a diákoknak. A táborozó gyerekek testközelből ismerhetik meg az állatvilágot, és bepillantást nyerhetnek a gondozók mindennapi munkájába is. A népszerű programokra a helyek gyorsan betelnek, ezért az intézmény javasolja az előzetes, időben történő regisztrációt. A részletekről Darvas Katalin adott tájékoztatást.
Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félk Rajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat. Idén nyáron is, ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zótábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét. Ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal. Most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni. De rajtok kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve, hogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját, én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantani a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.
Szép Halomban tovább folytatódik egy különleges turisztikai attrakció kialakítása. Készül a Szép Halmi Meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. A meseterápiás elemekre épülő interaktív tanösvényen már készülnek a mesebeli házikók és az élményszerű állomások, amelyek játékos formában szólítják majd meg a családokat és a gyermekeket. Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatot úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.